A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét az Efézusi Levél 4. részéből, az első 16 versből. Pál apostolnak az efézusiakhoz írt levelében, az 4. rész első 16 versében a következőképpen halljuk Isten igéjét, a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg Isten szavát. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltóan ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindeneknek, ő van mindenek fölött és mindenek által és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint az, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul is tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szerében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve, gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Isten tegye áldottá szívünkben a hallott szent igét, hogy teremjünk bő, gazdag gyümölcsöt Istenünk dicsőségére, jöjjetek fennállva imádkozunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy megtartottad életünket ebben a melegben. Még többet jelent számunkra ez, amikor nézzük a híradásokat, és látjuk, hogy nem csak itt a városban, vagy a mi hazánkban, hanem az egész öreg kontinensen szenvednek az emberek a rettentő melegtől hetek óta. Látjuk azt, hogy sokan áldozatul is esnek ennek. Legyen áldott a neved, hogy bennünket megkíméltél mindez idáig. Köszönjük azt még inkább talán, hogyha ebben az időben volt lehetőségünk pihenni, felüdülni. Áldott legyen a te neved, Urunk, hogy gondoskodsz testünkről, lelkünkről, mindig, minden körülmények között. Urunk, imádkozunk azokért, akik viszont rettenetesen megszenvedik ezt a testet, lelket próbáló időt, azokért, akik nem mernek elindulni ebben az időben, sehová sem, és örülnek, hogyha benne a lakásban át tudják vészelni ezeket a napokat, heteket. Légy hozzájuk is irgalmas, Urunk, és ha másképpen nem, hát így az interneten keresztül hadd tudjanak kapcsolatba lépni velünk és veled. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik még nyomorúságosabb helyzetben vannak, akik kórházban kell, hogy legyenek és várják epekedve a gyógyulást. Légy hozzájuk is irgalmas, Urunk. Kérünk téged azokért a testvérekért, akikről különösen is tudunk, ismerjük, milyen bajban, betegségben vannak. Légy hozzájuk irgalmas, Urunk, és gyógyító kegyelmedet áraszt ki rájuk. Imádkozunk, Urunk, a gyermekekért, akiket szintén megvisel ez az idő, de nagyon örülnek is. Segíts nekik, Urunk, hogy lélekben is közeledhessenek hozzád, és ez az időszak felüdülés lehessen nekik a veled való együttlétben. Ugyanezért a felüdülésért könyörgünk önmagunknak. Légy közöttünk, és áld meg igédre figyelésünket, add azt az üzenetet, amire szükségünk van. Hálásak vagyunk már előre, hogy biztosan ma is lelki táplálékkal térhetünk haza. Ehhez tégy bennünket alkalmassá, nyisd meg szívünket, fülünket, értelmünket, és tégy alázatossá igéddel szemben. Amen. Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található a már hallott ige szakaszban, az Efézusi Levél 4. részének első 6 versében. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, viseljétek el egymás szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, éljetek méltóan ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhivattatok, buzdít a mai ige bennünket. Mit jelent méltónak lenni? Mit jelent ez a kifejezés? Méltónak lenni azt jelenti, hogy egy mércéhez igazodva eldöntik mások vagy mi, hogy elértük-e a megfelelő szintet. Méltónak lenni önmagában nem lehet, csak valamihez vagy valakihez képest. Lehet méltónak lenni egy hivatáshoz, felmenőkhöz, ősökhöz, egy pozícióhoz, és így tovább. Szoktuk is mondani ennek az ellenkezőjét, hogy valaki vagy valami méltatlanná vált. Ezzel azt fejezzük ki, hogy az a valaki vagy valami nem ugrotta meg, nem érte el azt a mércét, ami szükséges lenne. Az utóbbi időben több alkalommal is olvastam az interneten, hogy futballcsapatoknak a saját szurkoló táboruk a meccs után azt mondta, vegyétek le a mezt. Vegyétek le a mezeteket, mert méltatlanok vagytok arra, hogy ezt viseljétek. Amikor ilyet mondanak, akkor nyilván nem arról van szó, hogy nem ért mondjuk 10.000 forintot az ő munkájuk. Mert most így hasra ütve mondjuk ennyibe kerül egy futballmez. Nem azt mondják, hogy nem ért ennyit, adjátok vissza. Hanem azt mondják, hogy amit az a mez képvisel, az a klub, a történet, a hagyomány, ahhoz ti nem megfelelő minőségű munkát produkáltatok az elmúlt 90 percben. Persze tudjuk jól, hogy azért a futball az pont egy olyan dolog, amiben nagyon-nagyon könnyű mindezt felettetni. Emlékezhetünk csak akár az elmúlt Európa-bajnokságra, amikor a nemzeti válogatott 30 év csalódását tudta egy hónap alatt felettetni, és nagyon boldoggá tették a nemzetet. Kiköszörülték a csorbát. De az egyenruhát viselő hivatásoknál is ugyanez a helyzet. Amint valaki felmond, vagy elbocsátják, az azt is jelenti, hogy az egyenruha viselésére méltatlanná vált. Nem viselheti. Nincs ehhez már meg a joga. Még a lelkipásztoroknak is van úgynevezett palást viselési engedélyük, és hogyha egy lelkész kilép a református egyházból, vagy befejezi a lelkészi szolgálatát, nem azon okból, hogy nyugdíjba ment, hanem valami másokból, akkor nincs joga többé felvenni a református lelkészek palástját. Méltónak lenni tehát mércét jelent. Van azonban, mint tudjuk, objektív és szubjektív mérce egyaránt. Egy hivatásnál van objektív mérce, hiszen bizonyos dolgokat meg lehet mérni, elérte azt a szintet, amit az ő hivatása, feladata, pozíciója megkövetel tőle. A focinál maradva, az egyik válogatott mérkőzés után néhány évvel ezelőtt hallottam, amikor meglehetősen gyenge eredményt produkáltak, hogy a kommentátor azzal zárta a mérkőzés közvetítését, hogy azt mondta, felolvasok egy nézői véleményt, amivel nagyon tudok azonosulni, így hangzik ez a vélemény, ki lehet kapni a románoktól, de nem így. Ugye ez volt a szubjektív vélemény. Az objektív mérce az, hogy győzni kell, ezt várjuk el a csapattól. Nem nyert. De a szubjektív mérce az, hogy ha már nem nyertek, akkor azt vártuk el, hogy mindent adjanak bele. És akkor azt tudjuk mondani, hogy tisztességgel helytálltak. Nem sikerült, de amit tudtak, kiadtak magukból. És akkor ez rendben van. Ez a szubjektív mérce. Most ezek után érezzük bizonyára, hogy hová érkezünk. Az ige azt mondja az efézusi gyülekezeti tagoknak és nekünk is, hogy legyünk méltók az elhivatásunkhoz. De mi a mi elhivatásunk? A Ryan közlegény megmentése című filmben egy katonát ment meg egy kis csapat, és végül mindenki meghal ebből a csapatból, kivéve azt, akiért indultak, a címszereplőt, Ryan közlegényt. A csapat vezetője hal meg utoljára, és utolsó mondatai a megmentett férfihoz szólnak. James, érdemelt ki, légy rá méltó. Érdemelt ki, légy rá méltó. Aztán öregen találkozunk újra a címszereplővel, Ryan közlegénnyel, amint a csapatvezetője sírjánál térdel, és ezt mondja. Minden nap eszembe jut, amit aznap a hídon mondott. Próbáltam helyesen élni az életemet. Remélem sikerült. Remélem, hogy legalább az ön szemében méltó voltam arra, amit értem tettek. Aztán odafordul a feleségéhez, és azt kérdezi tőle. Ugye jó ember voltam? Mondd, hogy jó ember voltam. Azt gondolom, hogy valami hasonlót jelent méltónak lenni az elhivatásunkhoz. Nem ezt, de valami hasonlót. Pál apostol itt azt mondja, hogy teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel. Ez egy nagyon magas mérce. Ez egy annyira magas mérce, hogy nem igazán tudjuk megvalósítani, és mindezzel együtt ez egy szubjektív mérce is. Nagyon nehéz megvalósítani néhány jellemzőt, felszólítást. Természetesen tudjuk, hogy így kellene élnünk, de azt is tudjuk, hogy nem mindig sikerül. Elérjük-e ezt a mércét? Sikerül-e megvalósítanunk? Mikor sikerül? Ki mondja ezt meg? Kitől kérdezhetjük meg? Feleségünkhöz forduljunk? Férjünkhöz? Úgy, mint ez a férfi? Hogy megkérdezzük a lelki pásztort? Vagy ki fogja megmondani, hogy méltó vagy a te elhivatásodhoz? A filmben a címszereplő azt mondta, minden nap eszembe jut, amit a hídon mondott nekem. Őt ez motiválta, mert szembesült vele, hogy egy kis csapat érte áldozta az életét. Érte lettek azok az emberek, az ő csapattársai halottá, és ő miatta lettek ezeknek az embereknek a gyermekei árvákká, feleségeik özvegyé és a szüleik gyermektelenné. És az volt ebben a férfiban, hogy legalább, ha én jó lélek, ha én jó ember vagyok, akkor nem volt hiába való ez a nagy áldozat. A mi elhivatásunkat tekintve mondhatnám azt, hogy nem a méltóság mércéjét, de motivációt jelenthet az, ha valaki felírja egy lapra otthon Jézus szavait, és mondjuk kiragasztja magának az asztala mellé vagy az ágyához. Próbáljuk ki. Megbocsáttattak a te bűneit. És rajzoljunk mellé egy keresztet. Ha ez ott lesz előttünk minden napon, akkor fogjuk érezni, fogjuk tapasztalni ugyanazt, mint ez a bizonyos Ryan közlegény. Minden nap eszünkbe fog jutni, hogy megváltott bennünket Jézus Krisztus, hogy meghalt értünk. Ha ez nekünk is, mint a férfinak minden nap az eszünkbe jut, ez óriási motiváció lesz. Ugyanakkor azt kell mondani, hogy nagy a különbség a között, ami a filmben van, és a között, amit az igében hallunk. A filmben ugyanis az a lényeg, hogy érdemelt ki az áldozatot. Tedd magad méltóvá. Krisztus pedig megváltott bennünket mindentől függetlenül. És végül az ő megváltása következménye lesz a méltó életnek. Az egyiknek, a filmbeli példának a mozgatója a félelem, vajon megugrom-e azt a szintet? Elérem-e azt a szintet? A másiknak a mozgatója pedig a hála. Ha azonban ez így van, ha Krisztushoz méltó életnek a mozgatója a hála, hát akkor azt lehetne mondani, nincs is miről beszélni. Akkor azt kell inkább mondani, hogy ne beszéljük, hanem csináljuk. Így van? Mindenkit megváltott az Úr, ugyanúgy. Mindenkiért ugyanúgy halt meg, ugyanannyit szenvedett. Nincs miről beszélni. Tessék elhivatásotokhoz méltóan élni. Mégis fontos erről beszélni, mert egyrészt az igében olvassuk, másrészt pedig azért, mert nem vagyunk egyformák. egészen mást értünk dolgok alatt. Azt arra buzdít bennünket az ige, hogy szeressük egymást, legyünk egymáshoz türelmesek, stb., de mi ez alatt másokat értünk, más dolgokat. Gondoljunk csak arra, amikor viccelünk. Lehet, hogy mondunk valakinek egy viccet, és az nekünk semmi, őt pedig vérig sérti. Mi nem akartuk megbántani. Neki mégis ez iszonyatosan rosszul esik. Valakivel tréfálunk, azt gondoljuk, hogy ugratjuk őt, és ő meg úgy érzi, hogy megszégyenítettük. Nem vagyunk egyformák. Nekünk vicc, neki megalázás. Vannak, akik alázatosak, akikben az alázatoskodásnak a nyomait sem lehet felfedezni, és vannak alázatoskodók, akik ebben a viselkedésükben is követelődzők és önteltek. És ugyanígy van a szelídekkel, a türelmesekkel is. Ezért mondja Pál, hogy viseljétek el egymást szeretetben. Azonban a másik elviselése sem egy olyan könnyű dolog. Nem lehet az, hogy valaki mindig csak elviseli a másikat, de a másik semmit nem érzékel abból, hogy változtatnia kellene, mert teher, mert szenvedés az ő viselkedése, az ő élete, a környezete számára. Egyszer már mondtam ezt a példát, hogy az egyik lelkész kollégámat egyszer a gyülekezete nagyon megbántotta, és aztán a gondnok elé állt, és azt mondta neki, hogy hát tiszteletes úr, te lelkész vagy, neked ezt el kell viselni. Ez így van? Ez így működik, testvérek? Ezt jelenti, hogy hordozzátok el egymást, hogy van, aki tapos, a másik meg állja? Azt jelenti, hogy hordozzátok el egymást szeretetben, hogy az egyik pofoz, a másik meg mosolyog hozzá? Ez így működik? Ezt érti alatta az ige, biztosan? Elviselni a másikat akkor kell, ha a másik is igyekszik változtatni. Ha azonban semmit nem tesz, önmagát etalonnak gondolja, önreflexióra képtelen, akkor nem kötelessége elhordozni őt semmilyen közösségnek. Kell, hogy változzunk, ha Krisztusai vagyunk. Hallottam már nem egyszer, akik azt mondták, ilyen vagyok, fogadjatok el, testvérek. Ez a gondolkozás nem krisztusi. Végig kell nézni a tanítványokat. Milyen emberek voltak? Milyen volt egy János? Azt mondta a testvérével együtt, Úr Jézus, kérjünk tüzet alá a mennyből ezekre? Pusztítsuk el ezt a várost? És akkor mondja Jézus, ne vicceljetek már, nem is tudjátok, milyen lélek van bennetek. Hogy gondolhattok ilyet? És aztán olvassuk több évtizeddel később János evangéliumát, meg János leveleit, és azt látjuk, hogy ömlik belőle a szeretet. A szeretet. Mintha nem is ugyanaz az ember lenne. Teljesen mássá lettek. Mert Krisztus megváltoztatta őket. És ha bennünket nem változtat, ha rajtunk nem formál, na akkor baj van. Nem olyan könnyű, tehát a változás. Olcsó evangélium, felületes és önző tanítás az, hogy legyél alázatos, fogadd el és hordozd el a másikat. Mert ha csak ennyit mondunk, akkor lesznek, akik a közösségben, a keresztény közösségben megrokkannak, tönkre mennek, akik folyamatosan nyelnek, mert egy hívő embernek így kell viselkedni, és nem mondanak semmit, a másik meg pöffeszkedik, és nem törődik azzal, hogy milyen károkat okoz másoknak. Meg van győződve, hogy sosem csinál rosszat. Mi hát a megoldás? Egyformának kell lennünk? Hiszen, mintha még Pál is erre utalna, amikor a következőket írja. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett és mindenek által is mindenekben. Ebben az összetett mondatban 7 alkalommal szerepel az egy szó. De tudnunk kell, hogy Isten valójában különbözőkké formált bennünket. Ő akart némelyeket vehemensnek, másokat türelmesebbnek, és így tovább. És így akar felhasználni bennünket különböző helyeken, különbözőképpen a magunk tehetsége és adottságai szerint. A kulcs tehát nem az egyformaság, hanem az egység. Katonai példával élve ugyanazt az uniformist viseli az ezredes, a hadtápos, a tüzér, mégis teljesen más a munkájuk. A hadtápos lehet, azt se tudja, mit kell csinálni a fegyverrel. De ugyanazért a célért dolgozik. Ugyanaz a feladata. És ugyanígy van a futballban is, ugyanazt a meszt hordja mind a 10 mezőnyjátékos, de mégis teljesen más a feladatuk. Az egyik hátvéd, a másik középpályás, a harmadik csatár, más-más a feladatuk, de egy a cél. A katonának megvédeni a hazát, engedelmeskedni a parancsnak, a futballistának védeni a kaput és bevenni a másikét, győzelmet aratni. Azt mondja Pál, hogy nekünk is egy a test, az egyház, egy a lélek, aki élteti, vezeti, egy az Úr, aki megváltott, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten és egy reménységünk van. Így tehát a célunk nem egyformává lenni, hanem megtartani a lélek egységét. A Szentlélek által tud Isten mindent kiformálni bennünk. A lélek által tesz képessé az önreflexióra, önkritikára, mi az, amin változtatnom kell, mivel bántottam meg másikat. A lélek által tesz türelmessé, alázatossá, és érteti meg velem, hogy bár amit én fontosnak gondolok, látok, az tényleg a legjobb, és jó szándékkal mondom, de Isten ezt lehet, hogy másképpen gondolja, és lehet, hogy más valaki által tudatja velem. Szóval a Krisztusban egyek lehetünk, és egyek is kell, hogy legyünk. Éljünk hát méltóan az elhivatásunkhoz, megváltásunkhoz, hálából, és engedjünk Isten lelkét munkálkodni bennünk, hogy fel tudja ismertetni velünk, ha változni kell. Ő teheti türelmessé bennünket a másikkal szemben, és alázatossá, ha nem nekem van igazam. Lehetséges ez az elhivatásunkhoz méltó élet akkor is, ha nagyon különbözőek vagyunk, mert egy a test és egy a lélek. Amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben. Amen. Imádkozzunk. Urunk, folyamatosan titkokat társz fel előttünk, és olyan jó ezekre rácsodálkozni és örvendezni a megértésüknek. Olyan jó látni azt, hogy bennünket, keresztényeket nem egyformákká akarsz változtatni. Nem akarsz betenni egy gépbe, hogy aztán mindenki pontosan ugyanolyan legyen, hanem egységbe akarsz bennünket vinni. Fel akarod használni a bátornak a bátorságát, az alázatosnak az alázatát, a türelmesnek a békességét, és így tovább. Azt akarod, hogy kiegészítsük egymást. De imádkozunk azért, Urunk, hogy ami viszont vadhajtás az életünkben, ami az óemberből megmarad, ami méltatlan hozzád, azt hadd tudjuk nyesegetni, és hadd tudjunk hozzád méltóan, elhivatásunkhoz méltóan élni. Urunk, azt tudjuk, hogy egyedül általad valósíthatjuk meg, a te lelked által tudsz fogékonnyá, képessé tenni bennünket erre. Imádkozunk, Urunk, hogy legyünk mindenkor nyitottak arra, mi az, amiben változnunk kell. Szeretnénk önvizsgálatot tartani, sokszor, minél többször. Amikor erre vesszük a fáradtságot, amikor komolyan megállunk a te színed előtt, akkor minden alkalommal csalódást okozunk önmagunknak. Be kell látnunk egy-egy nap végén, hogy újra és újra igazából méltatlanok voltunk elhivatásunkhoz. Vagy megbántottunk másokat, vagy türelmetlenek voltunk, vagy mi voltunk durvák. Mi voltunk azok, akik hallgattunk, pedig szólni kellett volna, és így tovább. Kérünk téged, Urunk, hogy te légy az, aki kimunkálod bennünk a változást, és fogékonnyá teszel. Segíts nekünk, hogy egyre inkább Krisztusivá váljon az életünk. Olyan jó, hogy példát ad mindenre nekünk a Szentírás. Látjuk a tanítványokat, akik elképesztően különbözőek voltak, teljesen más mentalitással, teljesen más szociológiai háttérrel rendelkeztek, teljesen más családi és anyagi feltételekkel bírtak, és mégis végül egységre jutottak. Kérünk téged, Urunk, hogy mindezt valósítsd meg közöttünk is, itt bennünk, a családunkban, a munkahelyen, a gyülekezetben, a nemzetünkben, és ezen a világon. Te vagy az Urunk, aki igazi békességet és egyetértést tudsz végre létrehozni. Ezért a te lelkedért könyörgünk, így munkálkodj bennünk és általunk. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.